Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonalatóan Ácsonyi Patrik.
Hello, hello.
Véget ért az alapszakasz, úgyhogy nincs túl sok mérkőzésünk már hátra, de most még a zárófordulónak az eseményeit kibeszéljük. Patrik, az AFC-vel, vagy az NFC-vel kezdjünk?
Lenne az AFC.
Oké. Okay. Kezdjük akkor a Titans-Texans-szal. 41-38 lett a mérkőzés vége a Titans javára. Ez egy őrült és szórakozató meccs volt szerintem. Kapufás field goal-nal a végén Henry ugye 250 yardot szerzett, ezen meg lett neki a 2000 yardos álomhatár, és hát nagyjából azt kaptuk a csapatoktól, amit egész évben láttunk.
Igen, pontosan azt kaptuk, meg szerintem amit várni is lehetett a mérkőzés előtt. A Texans nem tudta megfogni Henryt, pedig készülhettek volna rá, hogy akár csak a rekord miatt is sokat fogják futtatni. Ehhez képest elképesztő átlaggal futott megint, a támadófal nagyon jól nyitott neki lyukakat, de hát a Texans védelemtől már megszokhattuk, hogy nem igazán tudja megállítani az ellenfelet, és itt a Titans támadósor pedig az egyik legjobb a ligában. Ami mégis szorosítette ezt a mérkőzést, hogy a Titans védő oldala is azt hozta, amit vártunk tőlük, tehát még itt a kvázi egyszerűen Watsonnal felálló Texanst is meccsben tartották, úgyhogy pont ott tart ez a két csapat, szerintem, ahol lenniük kell. A Titans egy nagyon-nagyon brutál erős támadósorral rendelkezik, ahol ráadásul a passz és a futásnak az egyensúly az el van osztva, ellenben egy elég gyenge védelemmel. A Texans egy borzasztó védelemmel rendelkezik, és egy olyan támadósorral, ahol körülbelül csak az irányító van meg, most picit erősen fogalmazva.
Igen, hát ugye Brandon Cooks játszott még elég jót, 166 yardot szerzett, tulajdonképpen AJ Brownnak volt 151 yard, de úgyhogy elkapó szinten is voltak jó kis teljesítmények, de igen, azért egy eléggé szép adok-kapok alakult ki itt a végére ebből, és a Texans megint elbukott egy szoros meccset, mint egész évben, majdnem az összeset, úgyhogy jövőre lehet, hogy nekik majd kijut a szerencséből ilyen szempontból, mert ugye tudjuk, hogy ezek általában kiegyenlítődnek, úgyhogy talán ebben reménykedtetnek, mert ez az év már nagyon régóta kuka volt, úgyhogy nem is tudom, volt-e értelme bármiért játszani, de legalább ugye Watson azért hozta az elit formáját.
Hát ugye a Texansnál azért megemlítendő, hogy az edzői gárdának se a feltétlenül a motivációja, se pedig a felkészítő képessége nincs az egekben. Romeo Crennel egy nagyon szimpatikus figura, de mint vezetőedző szerintem azért nem alkalmas a feladatra, és nyilván nem is igazán fog sokáig maradni. Úgyhogy ez látszik is a Texansnak az elbukott mérkőzés végein, hogy nem feltétlenül volt jól menedzselve általában az óra, de a keret is sokat tett azért, hogy elbukják ezeket a meccseket.
Igen, írok majd egy cikket, hogy melyik főedző állás mennyire vonzó jelenleg az NFL, az ugye, amik szabaddá váltak, és amikre jelentkeztetnek a jelöltek, hát a Texas nem kapott valami jó értékeléseket az irányító kivételével, úgyhogy nehéz dolgok lesz, de azért tényleg Watson egy olyan név és olyan játékos, akivel szívesen dolgoznak majd az edzők, úgyhogy ő lehet egy ilyen jó marketing fogás. A Texas ugye az 1/3-on végzett, de hát a Leramitánszél trade miatt az első és a második körös pikét is a Miami Dolphinsnak adja, úgyhogy ennek leginkább a Dolphins örülhet. Titans pedig, már is nézem, hogy vasárnap 19 órától játszik majd a Ravens-szel, ami a wildcard kör egyik, ha nem a legjobban várt találkozó lehet. Miért nem megyünk bele abba, hogy mit várunk a csapatoktól a rendszerben, mert a holnapi kedvesti fényekben, tehát szerdai kedvesti fényekben majd erről beszélünk bővebben. Úgyhogy lépjünk tovább. Jaguars Colt 14-28, mint a másik csoportmeccsen Derrick Henry, úgy itt Jonathan Taylor is elérte a 250 futott yardot, és szinte jövőverte meg a Jaguars-t. Szerinted mi lett Taylorra így az év második felére, mert teljesen megtáltosodott, és akár top 5 futóként is beszéltünk most már róla, pedig az év eleje az kifejezetten gyengén sikerült.
Nehéz megmondani, de igazából szerintem ez az a forma, amit vártunk tőle. Azért az egyetemen nem hiába volt ő annyira leadback is volt, meg annyi rekordja, tehát benne volt ez a tehetség, és lehet, hogy elsősorban egy picit a tapasztalat hiánya volt az, amit itt Rijkik hiányoltak az elején, és nem akarták feltétlenül mély vízbe dobni, mert nem is kapta meg mindig a lehetőséget. Most pedig azért látjuk, hogy elég sok attemptje is van. Nehéz egyébként eldönteni, hogy ezt a formát fönn tudja tartani, illetve hát szerintem ezt a közel 130 yard per meccses formát nem fogja tudni fenntartani, de hogy meg tud-e maradni ennyire első számú futónak Indianapolisban, mert azért a szezon elején nem ez látszott. Minden esetre az látszik, hogy neki ez a szerep áll jól, amikor egyedül rászámítanak, szépen nyitja előtte a lyukokat a fal, ő pedig be tud robbanni ezekbe, nem pedig az, hogy folyamatosan cserélgetve van, nem érzi annyira otthonosan magát ebben. Nyilván egy passzjátékoknál alkalmazható futónak se gondoltuk őt, erre egy picit kezd rácápolni. Én egy nagyon picit még kivárnék az ő megítélésével.
Ugye a Colts elég simán vezetett ezen a meccsen, aztán pont úgy, mint múlt héten a Steelers ellen most is leolvadt, vagy bealudtak talán a fél időben, és visszaengedték a Jaguars, csak hát Jaguars nincs a Steelers szintjén, azért ezt nem tudtak kihasználni, de azért az aggodalomra adhatok ott ez a egymás utáni két leolvadás a Colts oldaláról.
Igen, bár az is kérdéses, hogy mennyire aludtak bele itt a mérkőzések második fél idejébe. Azért én azt gondolnám, hogy ez egy jó edzői gárda, azért Eberfuss és Reich is sokat tett már azért, hogy úgy ítéljük meg őket, mint tehetséges edzők. Nem gondolnám, hogy ezen fog bukni a rájátszásuk, sokkal inkább majd reverse formáján. Ettől függetlenül az is látszik, hogy nagyon jól készülnek az edzők föl a meccsekre, viszont változtatni offense fronton már kevésbé tudnak.
Igen, és hát tényleg, hogy mondtad, Rivers most is azért hullámzó volt, mondjuk úgy, és ez azért a rájátszásban is visszaüthet még, és itt ugye a Bills-szel találkoznak majd szombaton 19 órától, és ez most le is vettem a poént, hogy a Colt ugye bejutott a rájátszásba, méghozzá azért, mert a Dolphins kikapott a Bills-től. Ez az majd a következő meccsünk, de még előtte ugye érdemes megemlíteni, hogy a Jaguars-nál Doug Marront kivágták, úgyhogy új edző után nézhet a Jaguars, és ez azért a Jaguars több szempontból lehet vonzó csapat, mint a Texans, hogyha már erről beszéltünk az előbb is, és hát ugye az 1-1-es pick az nyilván ebben sokat segít.
Hát itt ugye majd inkább az lesz a érdekes, amiről itt az utóbb pár napban elkezdtek beszélni az emberek, hogy ki is lesz az a bizonyos 1-1-es, és ugye ez főleg attól is fog függeni, hogy ki lesz a vezetőedző, mert szerintem ez az egy dolog lehet, ami meghatározhatja ezt a picket, mármint olyan ellentétes irány, mint eddig gondoltuk. Várjuk meg szerintem, hogy ki lesz kinevezve, és utána könnyebben tudunk erre válaszolni.
Hát engem erősen meglepne, hogyha nem Trevor Lawrence, hanem még akkor is, hogyha akár Urban Meyer, akár
Ryan Day.
Igen, igen.
Hát engem abban az egy esetben nem lepne meg, ha végül Day lenne a befutó, és mondjuk Fields megnyerni a bajnokságot egy 5-6 TD-s meccsel, akkor azért az nagyon-nagyon felnyomná itt az árát. Ettől függetlenül akkor se tartanám jó ötletnek, de akkor már talán nem lepne meg annyira.
Lépjünk akkor tovább. Dolphins Bills 26-56. nagyon simán intézte itt a Dolphins-t a Bills, nagyon magabiztosan érte el a második kiemelést, és hát igazából kiütötte a Dolphins-t a rájátszásból.
Mindezt úgy sikerült elérni, hogy igazából nekik majdnem, hogy tét nélküli volt ez a mérkőzés, ellen ugye franchise rekordot döntött, ezért mehettek volna, csak ezt tükörsimán sikerült megugornia, és minden fronton nagyon jól nézett ki ez a Bills, tehát nem csak ellenék, de számomra a védelem is tetszetős volt, nagyon sokszor volt nyomás alatt Tua, nagyon, nagyon jól fogták a futást, kevésszer engedték elszakadni az elkapókat, persze egy picit benne volt az is, hogy itt a Tua vezette offense, egy cseppet sem nézett ki jobban, mint az elmúlt fordulókban, és egyre inkább hangosak azok a hangok, ami szerint Tuát akár még meg is érné lecserélni itt majd az 1-3-as pikkel, ennyire ne szaradjunk előre, minden esetre az biztos, hogy a két csapat közül nem a Dolphins tűnt annak, akinek fontos ez a mérkőzés, hanem egyszerűen ez a, hát mondjuk úgy, hogy lazán játszó Bills is simán lenyomta őket.
Igen, mutatjuk, hogy felszabadultak voltak, és látszott, hogy akarják ezt a második kiemelést, hogy otthon játszassanak a második körben is a play-offban, ha ugye jutnak odáig. Tényleg nagyon jó nézni ezt a Bills jelenleg. Most ugye Isaiah McKinsey-nek volt elég jó meccse, két elkapott TD-vel, meg egy punt return TD-vel, de Diggs is jól játszott, és hát tényleg ellen is. Tudod, meg tényleg borzalmas volt túl, most is hosszú passzok nem mennek, harmadik kísérletek nem mennek, red zone-ban nem old meg semmit, úgyhogy nem néz ki ez jól, és nyilván összehasonlítva a Burrow-val meg Herbert-tel még kevésbé néz ki jól, de azért, hogyha megnézzük egyébként korábbi évek ugyancaihoz képest, akkor azért nem lóg ki annyira lefelé, persze ettől függetlenül nem túl bíztató egyelőre a játéka, úgyhogy igen, szerintem mindenképp el kell gondolkodni azon, hogy irányítottan lesz a Dolphins, most ha ezt meglépik, nem lépik, az egy következő lépés, de kizárni, de azt nem gondolom, hogy lehetne.
Itt a két támadós hívás közti különbségre is egyébként fölhívnám a figyelmet, hogy zongorázni lehet azért, hogy a Bills-nél nagyon-nagyon jók a sémák, nem hiába villognak, McKenzie is, mert azért szerintem most nem leverítsük a képességeit, nem tartozik a top tehetségek közé. A Dolphinsnál pedig nem csak Tuát lehet azért hibáztatni, amiért döcög az offense, hanem valahogy hiányzik a tökösség ebből az egészből, lehet, hogy ők látják azt, hogy edzésen nem megy Tuának, és ezért sem mernek vele mit kezdeni, de egyértelműen nagyon nagy a különbség a két edzői gárdában, már ami az offenzeket illeti.
Igen, mindenképpen, és egyébként a Dolphins védelmét is beáraszta talán ez a mérkőzés egy kicsit, és talán túlértékeltek voltak ezt azon során a millió turnoverrel, mert yard per play-ben már egyáltalán nem voltak a legjobbak között, sőt, és azért nyilván sok turnover miatt nagyon jól néztek ki, és nagyon jó számokat produkáltak. Nem tudom, ez mennyire lesz fenntartható, bár azért Brian Flores edzői munkája ez mindenképpen megsüvegelendő és elismerésre méltó, szóval kíváncsiak, mit terveznek itt, mert hogyha ez egy ilyen defense beállítottságú csapat lesz, akkor azért én féltem a csapatot hosszú távon.
Mit gondolsz egyébként, hogyha a Fitzpatrick tudja vállalni a játékot, akkor meg lehetett volna, mert most tudom, hogy hülyén hangzik egy ekkora verés után, de lehet, hogyha nem megy el ennyire az elején a Bills, és mondjuk van bármi esély arra, hogy a Dolphins pontokat szerezzen, mert az elején teljesen halottnak tűnt a támadójáték, Fitzpatrickkal meg nem biztos, akkor lett volna esély itt a Dolphinsnak?
Hát jobb esély lett volna, az biztos, de szerintem Fitzpatrick is dobott volna egy vagy két interception-t, és oké, valószínűleg több pontot ott volna feltétlenül, 30 pont volt a különbség, oké, volt benne egy pick six, de szerintem túl nagy volt a különbség itt a két csapat között, hogy ezt egy-egy Fitzpatrickkel meg lehessen fordítani, de nyilván jobb esély lett volna a Dolphinsnak, mert ezt láttuk, hogy túlával nem sikerül haladni egyszerűen. A Bills ugyebár, ahogy mondtuk, a Colts-on játszik szombaton 19 órától, Dolphins pedig amellett, hogy a Texansnak az 1-3-as pikkét birtokolja, 1-18 is az övé, és ugye a második körre nézzünk, ugye a 2-4 szintén a Texans-tól, illetve Igen, kettőben éltek Sunstone, mert és utána ugye a kettőben 50, ami a 18. pick szintén, úgyhogy jól néz ki a Dolphins, mert négy pick jön a top 50-ben, és van egy top 3-as is ezek között, úgyhogy ez jó kis draft lehet még Miami-ban, nyilván jól is kell felhasználni ezeket a setliget.
Abszolút, nekem egy olyan pici félelmem van, hogy egy nagyon picit azért túl van húzva ez a Dolphins, tehát erősen felül teljesítő volt itt a védelem, és Fitzpatrickkal is akár néha-néha a támadósor, szerintem nem feltétlenül annyira jók, mint ahogy itt az évvégi eredmény mutatta, ettől függetlenül pofásan épülhet egy fiatal csapat.
Igen, ebben egyetértek, érdekes az, hogy hogyan építkeznek, és még azért úgy Will Greer-nek a munkásságáról sem vagyok teljesen meggyőzve, hogy ez egy jól működő alap lesz a Dolphinsnál. Ugorjunk az AFC North-ra, Steelers, Browns 22-24, 2002 után ismét rájátszásban a Browns. Egy ideig simának tűnt, aztán eléggé izgulós lett a vége, mert Mason Rudolph egyébként jól visszahozta a meccsbe a Steelers-t, nyilván hála az elkapóknak is.
Mondjuk ez elég rosszul hangzik szerintem a Browns szempontjából, hogy egy Mason Rudolph vissza tudta hozni ezt a tartalékos, félig tartalékos Steelers-t. Nem tudom, hogy a Browns mennyire vette komolyan a mérkőzést, mert azért komolyan kellett venniük, és ehhez képest szerintem izgulósabb volt, mint kellett volna. Alapvetően nagyjából azt vártam, vagy azt kaptam, amit vártam. Én nem tudtam, vagy nem, azt az egyetem gondoltam, hogy Rudolph nem fog eladni a labdát, illetve hogy sokkal több labdaeladást vártam volna tőle, és sokkal jobban azt vártam, hogy Garrett-ék tudják dominálni esetleg a Steelersnek a támadó falát, ez annyira nagyon nem történt meg, talán a playoffra ez nem is jelent olyan nagyon sok jót. Igen, Vernon kiesett például a meccs közben, és azért a Steelers O-line-t azt nem szabad lebecsülni, ettől függetlenül én úgy gondoltam, hogy ha valahol, akkor ott nagyon tudják dominálni őket. Ellenben a túloldalon egy nagyon szép párharcot kaptunk, mert a Browns támadó fal így a visszatérőkkel jól nézett ki, és a Steelers defensive line-t meg tudjuk, hogy nagyon erős, úgyhogy az egy elég jó erősség és erősség küzdelem volt, ahol néha egyik, néha másik kerekedett felül. Nyilván így, hogy nem volt Big Ben, így azért Browns győzelmet vártam. Egy nagyon picit hibának tartom, mert ugye jövő héten újra találkoznak, és hogyha netán megint a Browns nyerne, akkor az a Steelers az meg lesz szólítva, hogy miért engedték be őket. Kvázi miért engedték be őket.
Igen, bár azért szerintem jó ötlet volt pihentetni már csak a Steelers szezonját is figyelembe véve, ugye a Covid dolgokkal kapcsolatban. És ugye mondtad itt a támadófal és védőfal dolgot, azért TJ Watt meg Cam Hayward játszani fog most vasárnap, és hát nyilván játszani fognak, akkor azért egy még érdekesebb összecsapás lehet ebből. Nagyon más lesz szerintem az a jövő heti mérkőzés, ugye vasárnap éjjeli mérkőzést játsszák majd ők. Szóval nagyon más lesz, mert ugye itt a Steelersnél cserék játszottak, illetve több csere is játszott, inkább azt mondom, mert nyilván sok kezdő is a pályán volt, hiszen annyira nem bő a keret, hogy ezt meg lehessen oldani. De a Browns-nál is azért voltak bőven hiányzók, hiszen Covid miatt kb. A fél szekenderi nem tudott játszani, és linebackereknél is voltak később, illetve az is pontos, hogy ugye egy edzésük ott egész héten, úgyhogy a Browns is talán jobb lehet a mostainál, jövő héten, a Steelers pedig nyilván jobb lesz a mostanában jövő héten, úgyhogy az egy elég érdekes kis visszavágó lesz vasárnap éjszaka az utolsó wildcard meccsen. Ravens Bengals 38-3, hát ez nagyon sima volt, Ravens közel volt a futott yard rekordhoz, ugye 404 yardot értek el végül, Dobbins is nagyon ment, Lamar Jackson is ugye elérte az 1000-es határt, úgyhogy megállíthatatlan volt a Ravens.
Most azon kívül egy nagyon-nagyon érdektelen mérkőzés volt. Mégis a Bengals mi a francot csinált, hogy több mint 400 yardot engedett a Ravensnek? Tehát onnantól kezdve miért nem állsz át egy olyan taktikára, amikor tudod, hogy az ellenfélnek a futás az erőssége, neked amúgy sem megy a futás megállítás, és futottak már 200 yardot, tehát a versben minden erődet aztán bízd Lamar Jacksonra, hogy verje meg akkor passzokkal, úgyis megvert volna, meg már tök mindegy volt, de hogy nagyon-nagyon rosszul néz ki azért egy több mint 400 yard a földön, úgyhogy Hát a Bengalsról szerintem kár is beszélni, mert semmit nem láttunk tőlük. A Ravens meg ilyen felhozó mérkőzéseknek használta itt az utolsó hármat, és amennyiben nem esik vissza a játékuk, és el is kezdenek hinni magukban, ők egy nagyon-nagyon veszélyes ellenfél lesznek a rájátszásban.
Az biztos, hogy vasárnap 19 órától. Ugye nem csak, tehát igazából a levegőben is meg tudta oldani Lamar Jackson, mert dobott hosszú paszt Brownnak is, meg azt hiszem Boykinnak is, úgyhogy igazából, hogyha úgy is megvette volna a Bengalst a Ravens, és így is ment a játék, de nyilván azért ez elég csúnyán nézett ki. Bengals offense meg nyilván le volt nullázva, Allennek 21 passzából 6 volt sikeres, 48 yardért és 2 interceptionért, azért az szintén elég sokat mondó statisztika, de hát talán nem is érdemes már erről a mérkőzés csomagáról sokat beszélni, úgyhogy inkább az lenne a kérdésem, hogy mi várható szerintet a Ravenstől, mert pár hete még azért a playoff is neccesnek tűnt, főleg itt a COVID-parák közepette, de azért évelején oda vártak őket mondjuk egy konferencia döntőbe minimum. Hol lehet ennek a csapatnak a helye az AFC erősorrendjében?
Most nem is kifejezetten az erősorrendre reagálnék, hanem arra, hogy mi az, amire nagyon kell figyelni a Ravensnek, és mi az, ami múlhatott a továbbjutásuk, és lehet, hogy ez egy kicsit furcsa lesz, de én azt gondolnám, hogy azon fog múlni, hogy a védelmük mennyire tudja összeszedni magát. Tavaly Harry nagyon csúnyán szétfutotta őket, és ez idén is meg fog történni, hogyha nem változtatnak valamit, és nem találnak ki kifejezetten erre valamit. Én nem féltem annyira Lamar Jacksonékat fura módon, akkor sem, hogyha a futójáték nem fog kifejezetten működni, viszont attól igen, hogy Henrynek nagy meccse lesz, tudja kontrollálni a Titans az órát, és ebben az esetben a Raven szerintem megint kiesik a ritmusból, és nem tudja saját játékát hozni. Alapvetően azt mondanám egyébként, hogy a Raven de benne van a potenciál, hogy akár főcsoportdöntőt is játszon, de azt sem szabad, hogy megtévesszem minket, hogy itt most az elmúlt három fordulóban nagyon gyenge ellenfeleket könnyedén bedarált. Ha ők kiesnek a ritmusból, akkor nagyon ki tudnak esni, és ez lesz meghatározó szerintem.
Igen, ez a kérdés szerintem is, hogy egyrészt tényleg a védelem mennyire tudja Henryt megfogni, másrészt, hogy lesz a B-termék, hogyha esetleg a Titans megfogja a lemerékat a földön, akkor levegőben sikerül le valamit összehozni, mert anélkül nyilván nem fog menni a playoff továbbra sem, és hát ha ismét egy Valentine lesz a Ravenstől, azért az már kérdéseket vethet fel több szempontból is, mert most egy meccs, meg Lamar ugyan szezonja, az már nem számított, meg a tavalyi egy meccs, az olyan, hogy egy meccs, de most, hogyha még egyszer így alakulnak a dolgok, akkor azért már lehet szerintem jogosabban fel lehet vetni ezeket a kérdéseket.
Igen, szerintem itt az edzői gárdán is nagyon nagy a felelősség, illetve őket is fel kell kérdezni, hogyha itt úgy esnek ki, ahogy előre lehet vetíteni, mivel most minden adott, hogy a Titansnek a gyenge passzvédekezését akár Lamar Jacksonnal is megnyissák, illetve hát mindenki tudja, hogy a futást meg kell állítaniuk, úgyhogy erre a kettőre kell valami tervet kitalálnunk a héten. Ha ez nem sikerül, akkor szerintem nyilván azért itt nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy edzőkérdésről beszéljünk, de hogy azért az ő munkásságukat is úgymond meg kell kérdőjelezni megújulás szempontjából.
Igen, és hát hogyha a futást meg is állítják a Titansnél, azért akkor is ott vannak a projection passzok, meg AJ Brown önmagában, úgyhogy az is nehéz lesz, mert a Titans tényleg az liga egyik legjobb offense, úgyhogy támadóknak biztos, nem tudom, a Ravens támadóinak biztos, hogy nem szabad besülniük, mert akkor bajban lehetnek. NFC-re akkor rátérve, értelme, akkor nézzük meg, hogy alakul pontosan a rájátszás az AFC-ben, csak hogy tisztázzuk a dolgokat. Ugye első kiemelt volt a Chiefs, ez nyilván nem is változott, második a Bills lett, harmadik a Steelers, negyedik a Titans, ötödik a Ravens, hatodik a Browns, és hetedik ugye a Colts, úgyhogy így alakult ki, és a Dolphins maradt le végül 8. kiemeltként 10-6-os mérleggel a rájátszásra. És akkor most érünk az NFC-re. És kezdjük az NFC East-tel. Cowboys Giants 19-23. A Giants tudott ideiglenesen életben maradni ezzel a győzelemmel. És hát Jason Garrett ismét utolsó fordulóban ütötte el a Cowboys-t a rájátszástól, most kicsit más szerepkőben, mint az utóbbi időben.
Ez egy borzasztó mérkőzés volt, igazából alig bírtam végignézni, mivel egyik csapatnál sem működtek úgy a dolgok, ahogy várni lehetett, de főleg a Cowboys volt csalódás, akiknek az offenzétől sokkal többet vártunk. Nos, ehhez képest az első fél időben, hát most nem emlékszem a pontos statisztikára, de lehet, hogy 50 yard alatt maradtak, ami a passzolt yardokat tekint, vagy illeti. Úgyhogy...
Voltak valahol 4 yardon a másik?
Igen, a másik négy elején voltak valami 4 yardon, igen. Aztán egy picit azon javítottak, de nem biztos, hogy átlépték az 50-et a fél időre. És ez nem csak a Giantsnek a védekezését dicséri, amit azért lehet egyébként magasztalni, de ennyire pontatlan játékot Daltontól, aki most vagy nem bírta el a felelősséget, vagy pedig inkább az előző fordulók voltak kicsúszott teljesítmények tőle, nehéz megítélni, de nagyon nem azt kaptuk tőle, amit kellett volna. A túloldalon a Giantsnél volt az első fél időben igazából nem csak a védelem, hanem a támadó oldalon is volt egy-két nagyon szépen fölrajzolt drive, mind a kettőnek a végén Shepard szerzett TD-t, és igazából, ha szigorúak akarunk lenni, akkor majdnem, hogy ennyi elég is volt, mert azon kívül volt pár field goal drive, a Cowboys kicsit összekapta magát a második fél időre, de szerintem megérdemelten nyert a Giants.
Igen, mindenképp ez a meccsen, de úgy egyik csapat sem érdemelt rájátszást egyébként szerintem, mert ez a meccs is elég borzasztó volt, hogy az egész szezon is, bár tegyük hozzá az egész NFC East-től, azért ez igaz is. Nem tudom tényleg Daltonnak, most már ez egy playoff meccs volt, lehet az volt a probléma, mert igazából ez egy olyan meccs volt, hogy kikapnak, akkor mehetnek haza, hogy nyernek, akkor még akár tovább is juthatnak. De hát volt 5 drop az elkapóktól, meg KTM challenge-et, meg egy olyan esetet, amit valószínűleg megnyert volna, és akkor elég lett volna egy field goal a végén. Sok tényezős volt tényleg ez a Cowboys vereség, de azt is oda tehetjük, hogy Giantsnek a támadó panel jobban játszott, mint általában, és nem annyira sikerült odaérni Daniel Joneshoz, aki egy korrekt meccset lehozott, talán nem volt igazán hibája. Aztán az interception egy drop, vagy egy felpatron labdában volt. Nem volt meggyőző a Giants sem, a Cowboysnek még kevésbé.
Abszolút egyetértek, és igazából az rég rossz, hogyha már Daniel Johnson azt kell kiemelni, hogy nem volt végre nagyon sok eladott labdá, illetve nem volt egyértelmű olyan hiba, ami az ő számlájára írható, de ezen kívül nem nagyon tudta mozgatni a láncokat, és feltétlenül egyébként az edzőket sem dicsérném offense oldalon, mert nem láttam potenciált abban, hogy hogyan tudnák előre adni. Mondom, az a két drive korrektű föl volt rajzolva, de azon felül nem sokat mutattak. Volt még egy érdekes jelenet, ugye itt a végén, amikor Gálmen megszerezte a first down-t, majd pedig fumblizott, és utána elég érdekes módon kotorta össze a labdát. Nehéz volt ugye azt már visszafújni azt az esetet, de elsőre a Cowboys irányába mutattak a bírók, majd még a pályán megváltoztatták, utána pedig már szerintem nem lehetett azt megcsavarni, de a Giants majdnem sikerült, vagy a Giantsnek majdnem sikerült leadnia még ezt.
Hát voltak egy érdekes momentumok, mint amikor Jalen Smith a Giants centerének, azt hiszem, hogy nem is tudom, amelyik játékosának ugrált a feje előtt, hogy nem is tudom, mi történt, meg ugye volt egy ilyen zidános megfejelés is, nem egyszerűen, hogy paprikás volt a hangulat, de nem adott hozzá a meccs színvonalához feltétlenül. És beszéljük el a másik NFC East meccsre, és akkor utána értékeljük az egész csoportot így az évre. A Washington 20-14-re megverte a Philadelphia-t, nagy nehezen, tehát a veszíteni akaró ígőszellem, az aktívan tankoló ígőszellem alig sikerült nyerni a Washingtonnak, ami azért sokat elmond az ő teljesítményétől is.
Hát igen, egyik csapatot se tudnám dicsérni. Az Eagles-től nem igazán volt szimpatikus ez a látványos tankolás, mert azért ilyet ritkán látunk. Persze benne van az, hogy már nem teljes gőzzel mész, meg nem feltétlenül akarod annyira a győzelmet, de ez most talán egy picit látványosabbra sikerült, mint kellett volna. A futballteam pedig ennek ellenére sem tűnt úgy, mint egy rájátszás csapat, és ez pedig az ő kritikájuk. Minden adott lett volna, hogy egy jó gameplannel az Eaglesnek a secondary-ét szétszedjék. Nyilván Alex Smith sem volt teljesen 100%-os állapotban, meg azért nincs elhalmozva jó skill playerekkel ez a Washington. Ettől függetlenül én sokkal többet vártam tőlük, és hiába nyerték meg a csoportot, nem igazán látom, hogy ott lenne a helyük.
Igen, nehéz ennek az ellenkezőt állítani, bár ugye a helyzetet tekintve még mindig inkább azt mondanám, hogy nekik van ott a helyük, mint akár az Eaglesnek, akár a Giantsnek, akár a Cowboysnak, és mondjuk Tom Cardinalst egy kicsit jobbnak találtam, hogyha nem nézzük a csoportgyőzelmeket, vagy a csoport beosztásokat, de az se lett volna egy sokkal jobb szenárió. Szerintem egyébként nagy, tehát hogy én nem vártam sokat a Washington Offense-től, mert Alex Smith egy kifejezetten limitált játékos most már, most nyilván bármelyre is szeretjük a sztoriát, meg akarjuk, hogy sikeres legyen, azért azt is látni kell, hogy nem nagyon lehet már tőle sokat várni, sem atletikusságban, sem hosszú passzok terén, és se volt ugye az erőssége, úgyhogy azért ez eléggé be van korlátozva ez a Washington offense. A defense jó volt szokás szerint, azért ez a Chase Young, Montez Sweat, Jonathan Allen, Deron Payne kvartett a védőfalban, ez nagyon brutális. Young tényleg elég szinten játszik már most, az első szezonja végére. Úgyhogy az kifejezetten jól nézett ki, de hát ilyen támadó sorra nem nagyon lehet mit várni, úgyhogy majd jövőre talán egy új irányítóval, de az is kérdés, hogy honnan.
Nehéz kérdés ez egyébként, hogy kit láttam volna szívesen a playoffban, mert megint elő akartam húzakodni azzal a vitával, hogy jól van ez így, hogy be lehet jutni kvázi ilyen rossz mérleggel is a playoffba. Most a 7-9 feltétlenül nem mutat olyan rosszul, mint ahogy lehetne, de én lehet, hogy egyébként a Cardinals-t, de akár a Frisco-t is szívesebben láttam volna a playoffban, mint mondjuk a Washington-t. Tudom, a mérlege egyiknek se ezt mutatja. Illetve de akarnál azt, igen, de hogy a Frisco-i nem ezt mutatja, és nyilván sok sérültük volt, de hogyha korább nem kellett volna lemondani olyan korán a rájátszásról, mert mondjuk nincs bérelt helye ott az íz győztesének, akkor lehet, hogy ők is hozzá tudtak volna még tenni 2-3 győzelmet ehhez a jelenlegihez, és belőlük kinéztem volna, hogy a rájátszásba ki tudnak jönni egy olyan gameplannel, egy olyan mérkőzéssel, ami méltó mondjuk a playoffhoz. Mindegy, ezt nem fogjuk megtudni, és valószínűleg nem is fog változni ez a rendszer. Én nem feltétlenül vagyok meggyőzve arról, hogy ez így helyes.
Hát igen, talán ebben most nem menjünk bele, mert ez hosszabb vitát generálna. Ami vicces volt még itt a meccs kapcsán, hogy a Giants szurkolók és játékosok nagyon ki voltak akadva az Eaglesre, de kicsit viccesnek tartottam azt, hogy egy 6-10-es mérleggel.
Jó, mondjuk azt hozzátenném, hogyha ugyanez megtörtént volna fordítva, akkor az Eagles szurkolók már fölgyújtották volna a lehetet is szerintem, szóval. Tehát értem én is, hogy mit kifogásolsz, tehát elég szar volt a Giants ahhoz, hogy ne érdemeljen playoffot, és ne legyenek jogosan fölháborodva, de ha fordítva történt volna meg, akkor lehet, hogy még nagyobb utálatszun, amit látunk.
Lehet, bár szerintem az a bajom egy kicsit ezzel, csak hogy úgy értelmezték ezt a Giantsnél, hogy ez ellenük van, és igazából a Cowboys-szurkolók is így voltak a meccs előtt még, vagy meccsük előtt még, hogy az Eagles tankol, de az igazából, hogy az ő kibaszásuk miatt van, pedig igazából ez az évad, hogy az Eaglesnek jobbra pozíció legyen, tehát itt mindegy, ebbe se érdemes talán belemenni, úgyhogy nézzük inkább azt, hogy melyik csapat hol fog draftolni. Ugye az Eagles így, hogy elvesztett a mérkőzést, így az 1/6-on fog draftolni, ugye győzelme 1/9 lett volna ez a helyezés. A Cowboys 1/10, Giants 1/11, úgyhogy itt egymás után fog az a két csapat húzni a drafton. Washington pedig ugye mehet a Buccaneers ellen méghozzá szombaton éjszaka, vagy hát hétfő hajnalban. Az egy előre, vagy egy elsőre talán simának tűnő mérkőzés lehet, de hát meglátjuk, mi alakul ki belőle.
Mit gondolsz egyébként, itt mind a három keleti csapat érdekes helyzetben van, mert azt mondhatnánk, hogy egyiknél sem prognosztizálhatjuk az irányítót, de igazából mind a háromnál meg lehetne gondolni, mert Daniel Jones azért semmit nem mutatott, az Eaglesnél azért elég nagy káosz van, QB fronton tudom, Vance nem cserélhető, úgyhogy azért ott oda elég felesleges lenne egy harmadik QB, viszont ők vannak a legjobb pozícióban. A Cowboysnál meg azért szintén itt fölmerülhet, hogy ha van valamikor lehetőségük Dakot lecserélni, akkor lehet, hogy annak most jött el az ideje, még hogyha nyilván a sérülés miatt az nem is feltétlenül indokolt, de lehet, hogy ennyire rossz egyikőjük sem lesz, hogy ilyen jó pozícióban legyenek.
Hát... Campbell szerintem kizárhatjuk, mert Deket nem fogják elengedni, tehát az engem nagyon-nagyon meglepne, hogyha ott irányító után próbálnának nézni. Az igaz nem lepne meg feltétlen egyébként, tehát most el szom képzelni Rosenbergből, hogy akkor azt mondja, hogy jó, benyeljük Vence-nek a szerződését, meg általában Vence is hajlandó tenni azért, hogy elcserélhessék, ami mondjuk kicsit meglepne, hogyha tényleg lemondanék milliókról, de állítólag erről is van szó. Azt nem zárom ki, egyébként az igaz irányzót fog draftolni, nem mondom, hogy valószínű, de nem is zárnám ki, hogyha tényleg a top 3-ból valakit meg tudnak szerezni. Furcsa lenne nyilván, de kizárni nem zárnám ki. Giantsnél szerintem ők mennek tovább Daniel Jones-szal. Itt lenne talán a leg... Itt is itt ez egy legit kérdés, hogy akkor ők húzzanak-e, vagy mi mit csinálnánk helyükben. Szerintem nem fognak. De nem mondom, hogy hülyeség lenne, hogyha ha irányítót vinnének. Az a baj, hogy azért a top 3-ra ők se esélyesnek igazából, és akkor ott lehet halászni a Lensek és Mac Jonesok és Kyle Treskek között. Nem tudom azzal mennyire vannak előrébb így hirtelen. De Washington meg lehet, hogy 1/19-en fog húzni, egyszer, hogyha kikap a Buccaneers-t, akkor biztos, hogy 1/19-en fog majd választani. De nyilván nem menjünk előre, mert ők még arra készülnek, hogy nyerni fognak. Lépjünk tovább. Cardinals Rams 7-18. Tyler Murray sérülésével egy AAFVS CFL irányító csata lett, ugye Wolford és Strebelernek a csatája, és hát szerintem, vagy számomra az derült ki ebből a meccsből leginkább, hogy McVay egy sokkal jobb edző Kingsbury-nél.
Na, elloptad az én tékemet is, ugyanis körülbelül pont ez az egy dolog, amiről akartam beszélni itt a meccs kapcsán, hogy csak az derült ki, hogy McVay sokkal előrébb tart itt a profi NFL szintű, hát akár csapat, de főleg támadások építésében. Kingsbury-vel kapcsolatban egy picit lejjebb vannak most már az elvárásaim, és lehet, hogy az ő rendszere mégsem annyira adoptálható az NFL-be. Minden esetre a két irányító között nem kellett volna, hogy akkora különbség legyen. Itt most nem tudás azt mondani, hogy egyikük sem feltétlenül NFL szintű irányító, mint ahogy be is harangoztad. Csupán az döntött a két csapat között, hogy az egyiknek az edzője képes volt még egy ilyen irányító alá is egy olyan rendszert tenni, amivel időnként egy picit tudtak haladni, és hát nem tudom, tényleg azok után hiányolja meg a Cardinals rájátszásból, amit ők is időnként mutattak. A potenciáljukról beszélhetünk, hogy az tényleg hatalmas, csak lassan el fogok jutni odáig, hogy nem lesz elég az, hogy mindig megemlítjük, hogy nagyon nagy a potenciál ebben a csapatban, nagyon a potenciál Kyler Murray-be, de valahogy nem jön ki.
Igen, most talán nem a legjobb az időpont, de gondolkodtam már egy ilyen Cardinals cikken, vagy Kingsbury cikken, lehet, hogy a holt szezonban fogom ezt most már csak megejteni, mert most inkább nyilván a rájátszásra koncentrálunk majd. De igen, azért itt több problémát fel lehet fedezni Kingsbury-vel. Talán erre majd akkor kitérek hosszabban, ígénesős formában. Szerintem ráadásul az eredmény az még kedvező is volt a Cardinalsnak, mert az egyetlen tényét úgy szerezték, hogy Wolford az első passzában interception dobott a saját edzónyában, és akkor egyébként sikerült egy touchdown szerezni, de kemény körz, ugye fumbözött az ellenfél egyardosán, tehát ott is pontoktól mentette meg a Cardinals, a bekapott pontoktól mentette meg a Cardinals. Szerintem Wolford a körülményekhez képest, az elvárásokhoz képest rendben volt, futkározott is, tetszett, hogy volt egy mobilis irányítója McVay-nek, bár azért sokat volt nyomás alatt, de Goff-al nem tudom mennyire lett volna jobb egyébként az offense. Rams defense-ről akartam még kitérni, ez nagyon jól működik, még mindig, még mindig, és Ramsey meglevette a pályára Hopkins-t, 11 labda ment felé, 3 elkapás 20 yardért. Nem túl jó teljesítmény Hopkins-tól, de hát ezért a liga egyik legjobb cornerback-e Jalen Ramsey.
Igen, és nem csak Ramsey, hanem úgy overall egyébként a Ramsey védelem szerintem rendben van. Itt majd a rájátszásban is ugye arról lehet beszélni, hogy Goff olyan teljesít, mert szerintem a védelmük hozzá fogja tenni azt a pluszt, ami kellhet. Nyilván McVish a lehetőségeihez mérten fel fog készülni. Nem tudom, itt most Goff már teljes mértékben készen fog állni a meccsre?
Elvileg igen, meg meccs, tehát most ez alatt a meccs alatt is már egész jól nézem ki, hogy dobálgatott az oldalon a mellett, vagy a meccs előtt, de elvileg ő fog kezdeni, igen. Vagy hát készen fog állni, gondolom ő is fog kezdeni, mert azért meglepne, hogyha Wolford játszol, még ha nem is vagyok benne biztos, hogy nem menne jobb a szinte meglepetés elejében menni a Seahawks ellen. Mert ugye a Rams a Seahawks-on fog játszani, méghozzá szombaton a 22 órás sávban. Az olyan is egy érdekes csata lesz, ugye idén harmadszor eddig 1-1 a mérlegük, Cardinals pedig 1/16-ra fog választani egész pontosan. Ugye ez a mérkőzés előtt döntötte, hogy a Rams ugye ott lesz a playoffban, a Cardinals nem lesz ott, és a Bears is ott lesz a rájátszáson, attól függetlenül, mint tetszottak a Packers-szel, és hát 35-16-ra ki is kaptak Raiders-től, ezzel ugye a Packers bebiztosította az első kiemelés, de annyira a Bears sem szomorkodhat így, hogy meg lett a playoff.
Nem bizony, bár a mutatott játékok itt az utolsó fordulóban megint csak nem volt annyira meggyőző, talán az első két drive-ot leszámítva. Furcsa módon az offenzük itt az idény végére följavult, a védelmük meg egy ilyen kicsit közepes szinten megragadt, és lehet, hogy ez vagy hát majdnem ez került a rájátszásukba. Nyilván a Packers élén Rodgers MVP formában játszott megint, csak az első fél időt teljesen hibátlanul hozta le, ezzel nehéz tartani a tempót, és Montgomery-vel jól mentek a futójátékok, de én nem érzem azt, hogy Trubisky-vel vagy akár Foles-szal itt meg lehetne pont az X-faktor, ami majd kell a rájátszásban.
Én meg ebben is gondoltam bele, hogy Foles be lehet hozni a rájátszásra, és akkor jön a Foles Magic playoffban. Nem, hát nem túl valószínű, nyilván. De hát Saints nem vett meg a Saints-t abban a playoff-ban, akkor mindegy is. Ugye a Packers idén 12. alkalommal tett fel 30 pontot a táblára, ami azért elég jól néz ki a rájátszással kapcsolatban is. Rodgers elérte a 48 TD-t, Adams a 18 TD-t, az elkapott TD-t, ugye 5 játékos volt erre képes eddig, sőt, ő lett 5. játékos, akinek ez összejött, úgyhogy szép mérföldköveket értek el a Packers támadói. De volt egy pont, amikor visszajöttett volna ebbe a meccsbe a Bears, mert a másik félő elején Rodgers 4 passzámból 3 rossz volt, és majdnem 3-at akár is húzhatott volna ott a Bears, de az egy interception ugye lehetett belőle, de aztán végén rákapcsolt még egyszer a Packers, és beúszta a meccset. Érdekes volt ez a hullámzás a Green Bay-től, és láttunk már erre példát, ami playoffban majd akár visszaüthet, mert ugye divisional körbe játszanak majd először, ott meg hát, papírforma alapján mondjuk a Buccaneers jöhetne.
Nem tudom, hányszor mondom már el, hogy a Packers az első fél időben nagyon-nagyon jól néz ki, azt utána van egy olyan pont a mérkőzésen, amikor behúzzák a féket, ami nem tudom, hogy tudatos-e, vagy pedig elfogynak a megírt játékok, vagy kicsit pihennek a hajrára, nem tudom, de hogy megint ezt éreztem rajtuk, és ez egy kicsit fura.
Igen, az viszont jó jel azért, hogy Bakhtiari nem volt, és mégis alig volt nyomás Rodgerson, azért Kalé meg pedig azért próbált, hogy igyekezett, de ugye a Bears defense, de nem nagyon sikerült odaérni Rodgershoz, úgyhogy ez mindenképp egy jó jel a rájátszásra, hogy Bakhtiari nélkül is működött a támadóban. A Packers ugye pihenő héten lesz, a Bears pedig a Saintshez látogat a vasárnapi 22 órás sávban. Nyilván a Saints számít favoritnak. Az a Saints, amelyik 33-7-re megvette a Panthers-t. Elég sima mérkőzés volt, ugye futók nélkül kellett kiállni a Saintsnek, de nem nagyon zavarhatták magukat, offense és defense oldalon is dominálták a Panthers-t.
Igen, bár szerintem ez inkább a Panthersnek a kritikája, mint a Saintsnek a dicsérete, mivel nem feltétlenül láttam azt a dinamizmust a játékukban, ami majd a rájátszásban kellhet. A védelmük egyébként újra jobban nézett ki, most egy-egy drive-ot leszámítva. Nem tudom, hogy már csak én látom ilyen borúsan Breeze jövőjét, de valahogy nem látom benne azt a pluszt, ami átlendítené az előző körökhöz képest, vagy az előző évekhez képest ezen a körön, és nekem az egyik, ha van olyan párharc, ahol upsetet látok, akkor az ez.
Berszelen? Ó.
Igen, igen.
No. Én nem látom azt, hogy Trubiskékben meg lenne annyi pont, hogy vagy fel tudnak tenni annyi pontot szerint defense ellen, hogy az elég legyen. Én inkább a második körben félteném már a Saints-et, ugye ott vagy a Seahawks, vagy a Buccaneers jöhet papírforma szerint. Ott már azért tényleg lehetnek problémák, mert én is így vagyok vele, hogy oké, stabil ez az offense, meg rendben van, meg ezek a rövid passzos eltövők működnek, de azért B-terv azért nem tudom, hogy van-e, vagy működőképes-e egy B-terv a Saints offense-ben, ami nyilván probléma, mert minden támadó sorban probléma, hogyha nincsen B-terv. Defense viszont azért elég jó, nyilván Panthers offense, meg Bridgewater nem nyújtott valami jó teljesítményt, ugye összesen 5 interception dobott Bridgewater is a helyére beálló PJ Walker, de azért jól nézett ki a Saints defense megint, meg hát egész évben. A Panthersnél meg irányított kell draftolni, mert más opció nincsen, és most sajnálhatják a múlt heti győzelmüket, mert így a 8. helyen draftolnak, és nem a 4., sőt, 3.
Igen, a Saintshez akartam még annyi kiegészítést gyorsan, ugye Michael Thomas visszatér, és azért ezzel a kicsit gyorsabb, rövidpasszos játékok tényezők lehetnek, ami lehet, hogy egy picit hiányzik ebből az offense-ből és Breeze-nek is. Ettől függetlenül most szerintem sokan nem bízunk annyira a Saints-ben.
Igen, és ugye váltan Kamara is visszatér, mert kérdés, hogy a Covid után milyen állapotban lesz, ezt sosem tudjuk igazából eldönteni, úgyhogy de elméletileg ugye visszatérhet, mert vasárnapra tették a meccset, és nem szombatra, mennyi már kedvezett így a Saints-nek. Talán nem véletlen a döntés egyébként. Azt mondta, hogy a Saints a 22 órásában fogadja majd a Chicago-t, és a Panthers pedig az 1/8-as pikkel rendelkezik, és most ugye új general manager után kutatnak. Seahawks 49ers 26-23. Hát az elég gyenge mérkőzés volt, és a Seahawks offense-el elég nagy gondok vannak. Az első 45 percben alig tudtak valamit csinálni, 7 drive-ból 6 pontot értek el, és igazából a 2 field goal drive-on kívül 5 drive-ból 0 yardot össze, ami elég csúnyán néz ki.
Te meg tudod fejteni egyébként, hogy mitől van ez a hatalmas visszaesés, mert én egyszerűen nem jövök rá, hogy mi lehet, most nyilván nem feltétlenül ugyanazok a játékhívások, mint az év elején, de valahogy nem érzem azt a cheat Wilsonban sem, ami ott a szezon elején volt rá jellemző, valahogy az elkapói sincsenek teljesen tisztán annyira, a futójáték nem támad föl, bár azt azért talán annyira nem bánjuk, nehogy visszatérjen az a filozófia teljesen, úgyhogy egyedül annak köszönhetik, hogy ott vannak a playoffba igazából ilyen jó mérleggel, hogy viszont a védelmük az hatalmasat javult. Nyilván ugye itt a Pass Rush feléledése és Adams visszatérése sokat segített rajtuk, és ettől függetlenül is nehéz azt mondani, hogy ők mondjuk itt konferencia döntő esélyesek, mert én továbbra is azt mondanám, hogy inkább egy közepes védelem, és a Super Wilson nélkül ez kevés.
Igen, a kérdésedre nem tudok válaszolni, és én is ezt akartam nagyjából tőled kérdezni, hogy mi lehet itt a Seahawks offense-en, mert én sem tudom megfejteni. Nyilván benne van, hogy a védelmek máshogy állnak hozzájuk, és ugye sok cover 2-es játékot játszanak, de ezért ez sem magyarázott mindenre, mert nem mert az, hogy hosszú játékok nem működnek, az nyilván részben ennek köszönhető, de ez elég impotens az egész offense, nem tudok jól jobb szót rámondani. Nyilván támadóban is voltak sérülések, játékhívások sem néznek ki olyan jól, de nem tudnék így pontos diagnózist adni egyenlőre erre a Seahawksra, ami probléma is mindenképp aggasztó, mert nem, tényleg én sem látom, hogy tudják felvenni a versenyt a Packers-szel, akár a Saints-szel, akár a Buccaneers-szel, vagy jó, rendszer nem jó kis kiki meccset vonunk játszani, de ott sem mondanám fixen, hogy esélyesebbek pedig ugye otthon játszanak, úgyhogy nehéz. Ezt jó defense, meg engem egyáltalán nem győzött még meg, azért csak gyenge támadósorokán játszottak itt az utóbbi, nem tudom, 5-6 hétben. Nem vagyok túl bizakodó ezzel a Seahawks-szal kapcsolatban, aztán nyilván lehet, hogy jön egy Wilson Magic, és akkor behúznak két meccset, de egyébként nem vagyok túl bizakodó ezzel kapcsolatban. Hozzájásznél meg igazából itt akartam kiemelni, hogy az edzői kar az a legjobbak között van a ligában, ennyi sérüléssel is korrekt játékot tudnak hozni, de hát nyilván ennyi sérüléssel nem tudnak igazán jó teljesítményt rakni az asztalra, de az látszik, hogy mint Shanahan, mint Salah panelvé is edzők, és hát úgy néz ki, hogy Salah el is fog ugye menni főedzőnek valahová. Nézzünk rá akkor a Fortnite draft pozícióra, hogy 1/12-n fognak húzni, jobb pedig ugye a Remszi játszik majd a szombati 22 órásában. Végül itt az NFC-s blogban Falcons Buccaneers 27-44. Brady óriásit ment megint, megvett a 40. touchdownja, kvázi hibátlan meccse volt, és szétszett itt a Falcons-t. Egyszer sikerült megállítani ezt a Buccaneers-t, és az is egy olyan interception volt, amikor Brady egy tökéletes passzot ki Millernek, aki elbénázta, és a Falcons-nak adott ki a labda. Elég jól néz ki most ez a Bucs offense.
Nagyon-nagyon, és nem csak a statisztikai lapokon, hanem Bradynek a dobása is szenzációsan jól néznek ki, nem csak a közeliek, hanem valahogy most egyébként a hosszabb passzok is nagyon jó helyre mentek, nagyon jó ütembe mentek, pontosak voltak, és ugyanakkor játék filozófiai elemekben is fejlődtek. Több volt az olyan játék, ahol nem kellett annyira nagyot vállalni a Bradynek, nem kellett olyan szoros őrizetbe bedobnia, hanem a playmakerei megkapták a labdát, és ebből tudtak yard after catch-eket hozni. Szépen szét is volt szórva a játékhívás, nem volt erőltetve az, hogy elsőre futás, másodikra egy, nem tudom, incomplete pass, majd jöjjön egy 20 yardos bomba, hanem már elsőre jöttek passzok, és alapvetően tetszetős volt a Buccaneers játéka, látszik is, hogy Brady ebbe sokkal jobban érzi magát. Nyilván itt a motiválatlan Falcons ellen azért egy fokkal könnyebb dolguk volt, de lehetséges, hogy ez a kisebb váltás hozhat eredményt a Buccaneersnél.
Igen, én tegyük hozzá, hogy gyenge védelmek ellen játszottak az utóbbi hetekben, de nem is ez a fontos igazából, hanem az, hogy a bye week alatt, a bye week óta többet passzolnak elsőre, több a play action, tehát rendszer szintű változás van, és ezt nem lehet nyilván azzal magyarázni, hogy a védelmek gyengébbek. Úgyhogy ez nagyon pozitív el a Buccaneers-nél, és ezt mindenképp jól látni, meg ezt vártuk is. Ami viszont aggasztó, az a defense, mert az első pár hetes parádés játék után most nagyon rosszul néznek ki, és ez aggasztó a rájátszásra nézve. Offense-ra még visszakanyarodva, ugye Evans megszerezte a rekordot, viszont utána egyben megsérült, és nem tudni, hogy játszhat-e, most elveg optimisták a Buccaneers-nél, de még necces. Godwin is elég jó volt, Antonio Brown is elég jó volt, Gronk is nagyon jól nézett ki, úgyhogy tényleg nagyon szuper ez a Buccaneers. Kíváncsi ezek a Washington védőfalán, mennyire tudja majd megzavarni Brady-t.
Hát igen, ugye itt az lesz a legnagyobb párba, hogy a támadófal mennyire fogjuk bírni, mert egyébként a támadófal is jól néz ki a Buccaneersnél, lehet, hogy nevek alapján ugye nem olyan jók, mint a skill playerek, de ettől függetlenül jó munkát végeznek, és hát amit te is kiemeltél, arról akartam beszélni, hogy lehet, hogy kiesett Evans, de Godwin és Brown viszont előrelépett az év elejéhez képest, és lehet, hogy alapvetően a pályán ők inkább olyan VR-ek, akikre Brady jobban tud építkezni. Az biztos, hogy a red zone-ban hiányozhat majd Evans, addig viszont Brown és Godwin nagyon jól meg tudja oldani a feladatát.
Igen, kicsit beszélve a Falconsról, ugye visszajöttek a mesbe, meg a fordítása volt olyan messze, de szokás szerint ez nem jött össze. Ami nekem az egész év alapján, most nem csak ez nagy alapján, furcsa, hogy tényleg Todd Gurley mennyire nulla jelenleg, és hogy kezdődnek már sehová nem tudnám elhelyezni a ligába, de cserének is már nem tudom, miért akarnám alkalmazni. Nem tesz hozzá semmit a játékhoz, ami megint csak nem mutat valami jól.
Igen, itt a Falkosznál egyébként sok mindent azért ki kell mozdítani a helyéről, és tudom, hogy Ryanhez nem lehet hozzányúlni, de picit úgy érzem, hogy ők itt megragadtak a mocsárban, sok olyan játékosuk van, akiket hát el kell mozdítani a helyükről, és akkor itt Gurley, Ryan-nát lehet beszélni a védelemben is emberekről.
Igen, érdekes ez a Falcons off-season-je. Ugye új edzőt és general managert is keresnek, és egyben négyre fognak draftolni, ahol akármit bent lehet a top 3 irányító egyike, ami azért csábító lehet, bár én még mindig úgy vagyok fel, hogy Ryan két évig mozdíthatatlan, ezért szerintem idén nem fog a Falcons QB-t húzni, de lehet nem lesznek ilyen jó helyzetben, ugye ahogy beszéltünk már erről más csapatoknál is. Buccaneers pedig szombat éjszaka játszik a Washington ellen, és hát ők az esélyesek idegenben is. Utána pedig akár jöhet egy Packers, vagy akár jöhet egy Saints elleni mérkőzés. Melyik több féltenéd jobban a Buccaneers Saints-től jártuk, már kétszer kigattak. Packers egyszer elverték, de hát az nyilván nem tudom mennyire megismételhető performance.
Nagyon jó kérdés, hát a Packers-től félteném őket jobban. Még annak ellenére, hogy ugye a Saints tényleg kétszer elverte őket, jobban érzem azt, hogy Brady mentális fölénye ki tudna jönni ellenük, mint a Packers ellen.
Érdekesen Saints többen féltem őket, mert ugye a Saints oszlába kell menni Dome-ba, és matchupok szempontjából nem nézett ki valami jól az a két mérkőzés a Buccaneers oldaláról. Lehet a Packersnál jobb esélyeket adnék nekik, de ez kiderül, attól függ, hogy a Seahawks és a Rams mit fog játszani a másik wildcard mérkőzésen, hogy akkor hova kell utazniuk, nyilván feltéve, hogy egy hete megverik a Washingtont. Volt még négy tét nélküli mérkőzésünk, felsorolom az eredményeket, és akkor ha valamelyiket hozzá akarsz fűzni, akkor nyugodtan. Vikings Lions 37-35, Raiders Broncos 32-31, Chargers Chiefs 28-21, Jets Patriots 14-28.
Hát egyedül talán a Vikingsnál emelném ki újra Justin Jeffersont, ugye, aki Randy Mossnak megdöntött a rekordját, valamint ugye az újonc rekordot is a Vikingsnál, úgyhogy róla mindenképpen érdemes beszélni, de talán a többi csapatról és párharcról annyira nem érdemes megemlékeznünk.
Igen, nem is a mérkőzésekről, inkább így kicsit kitekintve a holt szezonra, hogy ugye Herbertnek parád, és újonc szezonja volt, négy győzelme szerzett a végén. Kérdés, hogy ez jelente bármit Antonin munkásságának, vagy munkásságával kapcsolatban meg akarják-e tartani, vagy nem. Nyilván ma holnap kiderült, hogy lehet, mikor már ezt meghallgatjátok, már nem lesz aktuális a kérdés. De ugye nem hosszabbítanak Antoninnál.
Van egy kicsi félelmem azért, így, hogy végül egy ilyen mérleget értek el, de nagyon nagy hiba lenne. Szerintem, nem tudom, hát nyilván szerintem is hatalmas hiba lenne, most egy pici pillanatnyag félek tőle, hogy mégis marad.
Igen, ugyanez. Még egy Jets Pétről azt gondolkodtam azon, hogy Newtonnak végre volt egy ismét volt egy jó meccs, elkapott idő is volt, mégis azért valószínűleg távozik évvégén, Darnold pedig megint felemás volt, voltak szépertek és nagy hibái, nálam az kérdés, hogy maradni fog-e. Az viszont már biztos, hogy Adam Gase-t kirúgta a Jets.
Egyébként azt jegyezném meg itt, hogy a Patriots azért egy borzasztó irányító teljesítménnyel egész évben egész szép mérleget érte el, úgyhogy mindenképpen dicsérném az edzői stábot, és hát retteket a liga, hogyha egy közepes vagy egy közepesnél jobb QB-t fognak szerezni, akkor azért újra rájátszás csapat lehetnek.
Nézzünk meg gyorsan, ki hol fog draftolni ezek közül a csapatok közül. Jets 1/2, lesz Lions 1/7, Broncos 1/9, Chargers 1/13, Vikings 1/14, Patriots 1/15, és hát a Chiefs nyilván első kiemelt, úgyhogy ő 28. hely alatt biztos, hogy nem tud draftolni, de nyilván nem is ezen jár az agyuk jelenleg. Ellenben arra vagyok kíváncsi ezek, hogy a Chiefs meg lehetne fogni a rájátszásban, és ki lehet erre a legveszélyesebb. Te is a Bills gondolod, mint én, vagy valaki mást?
Hát nyilván ugye a mutatott forma azt mondotná, hogy a Bills lehet erre képes. Én mégsem érzem annyira a Bills-ben azt a potenciált, hogy ők meg tudnák verni őket. Én azt mondanám, hogy a Titans lehet az, aki a Chiefs-et képes lehet. Sokáig lent tartják Mahomes-t a pályáról, nagyon sok pontot föl tudnak tenni nekik. Nyilván a védelmük az ultra brutális sebezhető Mahomes-ik ellen, de hogyha egy picit jobban összeteszik a gameplant, és tényleg az van, hogy 10-11 perces drive-okat vezetnek akár sok Henry futással, akkor el tudom képzelni, hogy egy pontháborúban ők győzedelmeskednek, ugyanis eddig igazából azt láthatjuk, hogy a Chiefs-et, hogyha valaki meg akarta fogni, akkor nagyon sok pontot kellett föltennie. A Titans erre képes, és tudom, hogy a védelmükkel kapcsolatban neked is hasonló, vagy még rosszabb aggályaid vannak, mint nekem. Én úgy gondolom, hogy az offense felépítés egy kicsit optimálisabb a Chiefs ellen, mint a Bills-é.
Érdekes, én nem, vagy én nem látok ebben a tartsuk lent Mahomes-t a pályáról dologban nagyon sokat, inkább arra hegyezem ki, hogy drive-onként minél több pontot kell szerezni, ebben nyilván a tag-test nagyon jó, tehát emiatt nyilván jó esélyek indulnak, hogy ők is nagyon sok pontot tudnak feltenni, de szerintem a Bills is ott van velük, vagy mellettük ilyen szempontból, és a Billsnek azért van olyan védelme, amelyik párszor tudja parancsolni Mahomes-iket a pályáról, és azért Mahomes-ig is sebezhetőek, főleg, hogy azért a Bills tényleg ezt a cover 2-es védekezést használja, és azért ebben néha beletörik a Chiefs-nek a bicskája, úgyhogy én nem várom, nem örülnék, ha egy Bills-Chiefs ilyes időtől lenne, és már készülök a Bills oldali berangozóra, hogyha ez így alakul. Én ott a Bills-ben bízott idején, hogy be tud jutni a Super Bowl-ba.
Mármint a Bills-nek fog szurkolni?
Igen, egyébként. Én most Bills fan lettem erre a playoffra szerintem. Nyilván a Chiefs nagyon szeretem, meg Mahomes-t is, meg Andy Reid-et is imádom, meg tényleg nagyon szeretem a Chiefs játékát, tehát nehéz az ellenük szurkolni, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert általában mellettük teszem a voksom, vagy nekik szorítók, de ez a két csapat szerintem parádésen játszik, és szeretem az ilyen hát nem underdog, mert azt nem mondanám, de hogy alacsonyabbra induló és meglepetést okozó csapatokat, és ebben a Bills most azért nagyot mehet idén. Na, ennyi volt akkor az összefoglaló adásunk. Holnap megy ki a Chester Bálint és Patriknak az adásról, elkezdik az összes csapatot átbeszélni, és a legrosszabb 8-szal kezdtek, ugye? Jól emlékszem.
Így van, igen.
És akkor az fog kimenni holnap, és akkor ugye felveszi a kedves fényeket kedden, és az valószínűleg szerdán fog csak kimenni a vágás miatt, úgyhogy ez a biztos podcast folyam a hétre. Az oldalon pedig jövünk még All-Pro csapattal, off-season rankinggel, Super Bowl rankinggel, és pénteken a Józsdával is, úgyhogy azt meg már nagyon várom ki, mit fog jósolni itt a rájátszásra. És hát nyilván várjuk Anthony Lynn kirúgását, mert jó lenne a Chargers-t is felemelkedésbe látni a következő években. Na, hát köszi Patrik, hogy megint itt voltál, és egész évben végigvettük az összes mérkőzést igazából, de hát nyilván összefoglaló podcastek nem fognak elmaradni a rájátszásban sem. Kevesebb mérkőzést fogunk most már kibeszélni, de hát kedves fényekben is beszélünk most még ez a héten is a találkozókról, úgyhogy mindenkinek jó szurkolást a playoffra, Józsdát majd csekkeljetek, és ti is küldjétek el a várakozásaitokat a legközelebbi találkozásig. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.